eredményecsére találkozó 2018. harmadik 23-a. A hatodik elem 36. rész. Frontvonalon.
Forog. Hát akkor egy nagyon szép jó napot valamennyiünknek, akik itt vagyunk a helyszínen, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl. Ez eredményes élet találkozó, és milyen sokan vagyunk. Tök jó, jót tett a szünet. Ja, tényleg, még el nem felejtem, Sanyi a lelkemre kötöttem, itt ül, és mindjárt is adom neki a szót, hála Istennek, hogy jövő pénteken nem lesz eredményes élet találkozó, mert ugye húsvét lesz, és majd húsvét utáni első pénteken találkozunk, ugyanekkor ugyanitt. Oké, csak egy üdvözlés Belgiumba, Kovács Laciéknak, szeretünk benneteket, és most voltunk náluk, hétfőn jöttünk haza, nagyon jó időnk volt velük ott kinn, és hihetetlen vendéglátásban volt részünk, így elmentünk néhány helyre, és eljutottunk egy gyülekezetbe, az ő gyülekezetükbe, Belgiumtól, illetve Belgiumban van, ott ahol laknak egy olyan jó 20 percre, és nagyon érdekes volt, csak egy bizonyság így a szolgálatunkról, hogy ő mondta, hogy fogunk jönni, már előre szólt a vezetőknek, és mondták, hogy jó, persze, be lehet, hogy mutatkozzak be, és akkor esetleg köszöntsem a gyülekezetet egy percbe, és persze. És akkor bementünk a gyülibe, és az egyik vezetővel, Christopher nevű tesóval elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy ő ismeri a GGVO-t, a Nagyobb Kegyelem Világevangelizációs Szolgálatot, aminek a részei vagyunk mi is. Ismeri, és ismeri Pásztor Brian, meg Pásztor Juhát Finnországból, és hogy mondta, hogy tényleg te is onnan vagy, akkor prédikálj! és egy, azt mondta, ami a szíveden van, és így ugyanazon az alapon állnak, mint mi, a kegyelmet hirdetik, valami hihetetlen jó üzenetük volt, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat. Hello, Pásztor Jukka! És szeretnék imádkozni, mielőtt elkezdjük. Mennyei Atyánk! Attól, hogy le tudjuk csendesíteni a szívünket. Hogy halljuk a te halk és kedves hangodat. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy adtad nekünk a Bibliát. Hogy szólsz hozzánk, hogy beavatkozol az életünkbe, hogy kapcsolatban lehetünk te és mi, hogy válaszolsz az imáinkra, hogy nagyon is érdekel téged, hogy mi van velünk, hogy hogy alakul az életünk, és hogy mi lesz az örökkévaló sorsunk, és köszönjük, hogy te olyan messzire mentél értünk, amire álmunkban sem gondoltunk volna. És kérünk, hogy légy itt velünk, szólj hozzánk, eleveníts meg bennünket, és hagyj valamit, amit hazavihetünk magunkkal. Változtass meg az életünket. Te nevedben imádkoztunk, Jézus. Amen. Jön a húsvét, és hát nem bírom ki, hogy ne beszéljek a húsvétról, mert ez a kereszténységnek a legnagyobb ünnepe, hogyha lehet így mondani, az egyik legfontosabb ünnepe, mert egy olyan esemény történt, ami végletesen megosztja 2000 év óta az egész világot, sokszor még a keresztényeket is. Ugye egy ember feltámadt a halálból, és ez annyira meglepő és annyira váratlan, hogy így elsőre nagyon nehéz elhinni. Nagyon sokan vitatták már 2000 év óta, nagyon sokan megpróbálták megcáfolni, de hogy a testet nem, még senki nem tudta előkeríteni. És amíg van egy üres sír, addig senki nem mondhatja azt, hogy a feltámadás nem történt meg. És egyébként remek jogi történeti bizonyítékaink vannak, törvényszéki eljárásokkal tudjuk igazolni azt, hogy Jézus Krisztus valóban feltámadt a halálból. És aztán mi keresztények pedig szoktunk azzal dicsekedni, idézőjelben, hogy találkoztunk vele. És hogy ő a legjobb barátunk, és ő az, aki megváltoztatta és megmentette az életünket. Szóval a húsvét az nem a nyusziról szól, meg nem a színes tojásokról, ez csak a világ szeretné elhitetni, szeretné elvenni tőlünk ezt az ünnepet, hogy emlékezzünk erre a fantasztikus eseményre. És ez az egyetlen oka, hogy mi most itt vagyunk, és létezhet az eredményes élet találkozó, mert Isten itt járt emberként, itt élt több mint 30 évet, aztán meggyilkoltuk, amit ő előre leírt a Bibliában, hogy a Messiásnak szenvednie kell, aztán megtörtént, megöltük őt, és harmadnapra feltámadt. És több mint 500-an látták, és aztán mi is találkoztunk vele, és megmenekültünk. Úgyhogy 1 Péter 1.13, és csak tényleg egy nagyon rövid gondolat, hogy itt van ez a fura könyv, a Biblia, és fantasztikus, hogy ez egy könyv, hogy könyvformájába kaptuk meg az üzenetet, mert újra és újra el tudjuk olvasni. Nekem minden nap újra és újra el kell olvasnom, hogy elhiggyem. Újra és újra el kell olvasnom, hogy élhető legyen az életem. Hogy újra és újra meg tudjam győzni magam arról, hogy a körülményeim dacára én egy megváltott ember vagyok. És mit jelent a megváltás? Ugye van egy hihetetlen adósságunk, a bűn. Majd erről lehet, hogy beszélhetünk, vagy már sokat beszéltünk. És Isten jött és kifizette ezt az adósságot. Helyetted és helyettem. És ezt semmivel nem lehet kiérdemelni. Egyedül hittel lehet elfogadni. Hit által a miénk. És ez egy fantasztikus üzenet. Nagyon váratlan üzenet. 1 Péter 1. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmasságából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Micsoda vallásos szöveg, igaz? Közben itt azt mondja, hogy Isten az ő irgalmasságából átvitt minket a halálból az életre, mert felajánlotta, feláldozta az ő egyszülött fiát azért, hogy mi élhessünk. Arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva a számotokra. És micsoda fantasztikus ígéret, hogy nem mindössze arról van szó, hogy Isten a hátsó ajtón megengedte, hogy bekusszunk a mennybe. Nem azt mondta egy picit fancsali képpel, hogy oké, megmentelek benneteket, mert én kegyelmes vagyok, meg ti olyan kis nyomorultak vagytok, hanem nagy méltóságra emelt bennünket. Nem pusztán megmentett bennünket, hanem egy hihetetlen örökséget adott nekünk. Azt mondja, hogy mindent neked adok. Mindent. Hogy nem a hátsó ajtón kell beküzdened magad, meg szemlesütve besompolyognod a mennybe, hanem mint az én teljes jogú örökösöm, akinek egy hihetetlen örökség van félretéve. Te győztesként fogsz bevonulni. Nem szégyenkezve fogsz bevonulni, hanem mint az én teljes jogú örökösöm, az én szeretett fiam, így foglak várni a mennyben. Ez van félretéve a számodra. Mondjátok őszintén, mi köze ennek a valláshoz? Ennek az üzenetnek. Az, hogy Isten emberélet megmentette engem, feláldozta az életét, és utána azt mondta, hogy nem csak, hogy feláldoztam az életemet, érted, hanem a teljes jogú örökösöm vagy. Mi köze mindennek a valláshoz? Semmi. Ez egy csodálatos megmentő üzenet, egy bátorító, fantasztikus üzenet. Ezen örvendeztek, noha most mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. És mit tudunk mi a próbákról, meg mit tudunk mi a nehézségekről? Amikor Péter ezt írta, akkor éppen bujkált. Oké? Mert üldözték őket. Ez a korai egyház volt. Az első keresztények. Mi, figyelj, semmit se tudunk a nélkülözésről. De ezek az emberek hősök voltak, a hitnek a hősei. És ma olyan könnyű kereszténynek lenni, és egyébként persze nem könnyű, mert most más problémákkal nézünk szembe. Lehet egyébként, hogy legalább annyira gonosz, mint az üldözés. Mert most észrevétlenül lopják el a lelkünket. Most észrevétlenül teszik tönkre az életünket, jó dolgokat ígérve. A jót azt tegyük idézőjelbe. Oké? Most alattomosabb a dolog, mert akkor tudtad, hogy ki az ellenséged, most pedig nem tudod. Oké, ha nem vagy bölcs, akkor nem tudod. És jó dolgok fognak téged tönkre tenni. Nem rossz dolgok. Úgyhogy lehet, hogy visszaszívom. Mind a két korszak éppen olyan nehéz. Őt szeretitek, pedig nem láttátok Istent, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsőt örömmel örvendeztek. És itt jön a lényeg, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Oké, elértétek. Ez el van végezve. Ha hittél valaha Jézus Krisztusban, akkor elvégeztetett. Úgy értem, elvégeztetett. Ebből, ahogy Sanyi szoktam mondani, ehhez nincs mit hozzátenni, és ebből nincs mit elvenni. És tudjátok, mi a lényeg, hogy a menny, ahol az örökségünk van, és ezzel fejezem be, az tartogat egy előleget itt most a számunkra. Tudod, hogy hogyan tudjuk kivenni az előleget? Hogy elhisszük azt, hogy már megvan mindaz, ami az ígéret. Ha elhiszem hitáltal, hogy ez mind az enyém, akkor át tudom venni itt a földön. Hihetetlen. Nem tudok a mennybe kerülni, de az életminőségem elképesztő módon tud javulni. Tudod, hit által, és Isten a mi hitünk által őriz az ő hatalmával bennünket. Úgyhogy ez a hitünknek a célja, a lelkünknek az üdvösség, és ez megtörtént, be van fejezve, elvégeztetett. Krisztus feltámadt, ez a húsvét üzenete. Amen.
Nos, akkor hát köszönjük, Ernő. Én folytatom az életösvényeink sorozatot, és továbbra is a szeretetnél tartunk, és talán az egyik legfontosabb, számomra az én életemben az egyik legjelentősebb szeretet ige szakasz az János 15. És talán két héttel ezelőtt a Budagyöngye gyülekezetben beszéltem erről, és egy kicsit a szálat ott felvéve, onnan talán tovább víve, így kell mondani, szeretnék erről beszélni. Oké, hogyha esetleg az eleje hiányozni fog, akkor a bygrace.hu-n meg tudjátok nézni, szerintem ott fönn van a teljes anyag. Úgyhogy mennyei atyánk, arra kérünk, hogy eleveníts meg minket, a te szellemed nélkül, a te jelenléted nélkül halottak vagyunk. Úgyhogy arra kérünk, hogy eleveníts meg minket, hogy te szólj hozzánk, hogy érints meg minket, hogy adj nekünk, mert ha nem esszük a testedet, és nem isszuk a véredet, nem élhetünk. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Oké, ha esetleg ez az első üzenet, amit hallasz az eredményes élettalálkozóból, akkor ne borulj ki teljesen, kérlek, tarts magad. Nem vagyunk kannibálok. Jézus vérének és testének a jelentősége valóságos, de mondjuk azt, hogy jelképes. Mindegy, ebben most nem megyünk bele. Oké, János 15. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Az én vagyok az Jézus. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Kell, hogy értsétek, hogy ezek a kifejezések itt, és erről beszéltünk, szőlős gazda, tehát szőlőművelősi szakkifejezések. A lemetszi, az a felemel szó a görögben. A szőlő vesző, hogyha a földön hever, tehát ugye te magától nem törne az ég felé, hanem csak kinőne, és mint egy inda a földön kúszna, és a földön fekvő szőlő vesző nem terem gyümölcsöt. Ezért a szőlőművesek felemelik. Ugye ilyen, nem is tudom, ilyen drótokat feszítenek ki, meg oszlopokat állítanak, meg mindent, és arra rákötözik, felkötözik, hogy gyümölcsöt teremjen. Megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Itt konkrétan a megmosásról beszél. Arról, hogy a kártevők, a por, a kosz eltávolítása érdekében megmosták a leveleket, a szőlővesszőket, mindent. Tehát komoly munkát végzett a szőlősgazda annak érdekében, hogy a növény gyümölcsöt teremhessen. És ez az a kép, amiről itt beszél. És aztán azt mondja, hogy ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. És a víznek a Biblián keresztül végig az ige a jelentése, tehát a víz az ige jelképe. És itt erről is beszél, ugye a szőlő, és tő és szőlő vesző példáját hozza fel, megmos minket, hogy tiszták legyünk, megmosott minket az ő beszéde által, az ige által, és már tiszták vagyunk. Ugye a tisztaságról talán ezt a képet említettük még szintén János evangéliumából, amikor Jézus megmossa a tanítványainak a lábát, és Péter ugye túl buzgó, mint ahogy mindig, és azt mondja, hogy nekem ugyan meg nem mosod a lábamat. Ez méltatlan. Mire Jézus azt mondta, hogy ha meg nem mosom a lábadat, semmi közöm nincs hozzád, vagy közöd nincs hozzád, nem tudom melyiket mondta. Mire Péter, oké, akkor ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a testemet is. Mire Jézus azt mondta, hogy már megfürödtél, úgyhogy tiszta vagy, nincs szükséged arra, hogy a fejedet és a testedet megmossuk, hanem csak a lábadat, mert hogy azzal járunk a porban nap, mint nap, azaz, ahol felfrissülésre és felüldülésre van szükségünk. Úgyhogy ez is teljesen összhangban van azzal, amit itt mond, hogy ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Ugye az ige, Isten beszéde, Isten kijelentése az, ami megtisztít minket. Most nyilván, ha lezsugorítjuk, akkor az evangéliumról van szó, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, és aki csak hisz ő benne, annak örök élete van, és aki hit ő benne, az újjászületett, egy új teremtés lett, egyszer s mindenkorra olyan, mint Isten, és tiszta. Ez a bevégzett munka. És itt meg kell, hogy álljak, mert az egésznek talán ez az egyik kulcs gondolata, hogy miről beszél itt ez az igerész? Mi a feladat? Mi az egyik, vagy igazából az egyetlen teljesítmény, amiről beszél? A gyümölcstermés, igaz? Azt mondja, hogy azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi, felemeli, megsegíti, amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Amiről szó van, az a gyümölcstermés. Egy eredménynek, egy produktumnak a létrehozása. Ezt értjük, nem? Ezzel tele van a világunk, tele van az életünk. Hányan éltétek már meg bármilyen szintjén az életeteknek, hogy valamilyen teljesítményt vártak tőletek? Oké, tehát akár a munkában, akár tudod csak a barátok közt jó fejnek kell lenni? Jó fejnek. Ha azt akarod, hogy elfogadjanak, jó fejnek kell lenni. Pasiként erősnek kell lenni? Jó képűnek kell lenni? Hát a fene tudja, nem tudom. De igen, valószínűleg igen. Csinosnak kell lenni, szépnek kell lenni lányként. Teljesítmény, ugye produkáljunk. Hát igen, persze. És ugyanez megvan a hitünkben is. A vallásos szívünk tudja, hogy Istennek vannak jogos követelményei velünk szemben. Ott van a 10 parancsolat, az összes kerettörvény, ott van az új szövetségi parancsolatoknak az egész sora, ott van az isteni szentség, ami az etalon számunkra. Igaz? Hányan akartok jó keresztények lenni? Ketten, hárman. Nagyon jó. Ez egy érett társaság, hogy értem. A többiek már rájöttek, hogy semmi esélyük, úgyhogy már nem akarnak. De ott van ez a zsigereinkben. Betartani a törvényt, megfelelni Istennek, kiérdemelni az ő szeretetét, és nem is tudom, így révbe érni, elnyerni az ő jó indulatát. Vagy fordítva, inkább úgy mondom, hogy amikor nem teljesítek, amikor vétkezem, amikor nem imádkozom eleget, amikor nem szeretem a fele barátomat, amikor befelé forduló vagyok, és a gondolataim alapvetően önzők, amikor egy pillanatra őszinte vagyok, és bevallom, hogy igazából pont nem érdekeltek, hanem csak a saját nyomorom érdekel, és tudod, és hogy szerethet engem így Isten? Mennyire kell engem fölemelnie, hogy gyümölcsöt teremjek? Tehát, hogy fog ez működni? És tényleg tiszta vagyok? Tehát én már tényleg tiszta vagyok? Tudod, értem, rendben van minden? És hogy mondjam azt, hogy az alapkép, az alapkoncepció hibás. Azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb bűnünk, szó szerint bűnünk, a legnagyobb céltévesztésünk a Biblia olvasása, Isten megismerése és az Istennel való közösség keresése közben az, hogy összekeverjük a szintiszta igazságot a saját kultúránk, a saját előfeltevéseink, a saját hiedelmeink rendszerével. Hogy olyan könnyedén és természetesen keverjük a kegyelmet a törvénnyel, az isteni élet gyümölcs termését az emberi erőfeszítés teljesítményével, hogy azt öröm nézni. Ugye, elkezdünk egy mondatot, hogy gyümölcsöt kell teremni, és a fejemben már lefordítom, hogy nekem kell megcsinálnom, és eredményt kell produkálnom. Egy mondaton belül simán lefordítom az igazságot az én hazugságomra. Oké, mert amiről itt szó van, az gyümölcstermés. Gyümölcstermés. Nagyon fontos, hogy ezt értsük. A Biblia át van ezzel szőve. Mindenütt, ahol emberi teljesítményről beszél, gyümölcstermésről beszél. Vagy hiába való cselekedetekről. A test cselekedeteiről. Holt cselekedetekről. Gyümölcstermés, vagy holt cselekedetek. Gyümölcstermés, vagy holt cselekedetek. A kettő összeegyeztethetetlen, a kettő szemben áll egymással. Mi a különbség? Mi a gyümölcstermés? És erről fog szólni, mindjárt fogjuk olvasni. De nem is kell, úgy értem, teológusnak lennünk, mert egy példázatot hoz Jézus, a szőlőtő példázatát, ahol ha egy szőlővessző rajta van a szőlőtőn, hogy fog gyümölcsöt teremni? Magától. Ezt értitek? Magától. Minek a következménye a gyümölcs? Az életének a következménye. A szőlőtő életének a teljesen természetes következménye a gyümölcs. Egy életről van szó, és nem egy teljesítményről. Nem hiszem, hogy a szőlő vesszők erőlködnének, nyögnének, és verejtékeznének, és izzadnának, hogy képesek lennének erre egyáltalán, hogy létrehozzanak egy zamatos, zaftos, ízletes, kövér, fürt szőlőt. De ugyanígy az almafa sem, meg a fügefa sem, meg egyik sem. Az életüknek a természetes része, hogy a megfelelő időben, idejében megtermik a gyümölcsüket. Ezt értitek? Az élet velejárója. És mi nem arra vagyunk elhívva, hogy teljesítsünk, nem arra vagyunk elhívva, hogy létrehozzunk valamit az isteni élet helyett, hanem arra vagyunk elhívva, hogy éljünk és gyümölcsöt teremjünk. Ez egy paradigmaváltás, értitek? Ez egy olyan vágányállítás, amiről már hallottatok, hát tudom, hát már százszor, már ezerszer, csak a vágány nem állt át a fejünkben. Tehát hallani hallottunk róla, de akkor is hallom és cselekedni akarok. Hallom és egy elvárást támaszt velem szembe. Hallom és kárhoztat. Miközben nem, nem és nem. Ez gyümölcs. Az élet megnyilvánulása. Úgyhogy a nagy kérdésed nem az kéne, hogy legyen, hogy hogyan teljesíts, hogy hogyan fogod rendbehozni az életedet, hogy mit fogsz csinálni azért, hogy végre tudod bőségben élhess, hogy végre minden rendben legyen, hanem a nagy kérdés az az, hogy fogsz élni. Már úgy értem, hogy élsz-e. Mert sokszor jó keresztények akarunk lenni, vágyunk arra, hogy minden rendben legyen, és rossz fronton nyitunk csatát. Cselekedni kezdünk, erőlködni akarni, ahelyett, hogy élni kezdenénk. Élni kezdenénk. És akkor most olvassuk tovább, mert arról fog beszélni, hogy hogy kell élni, mit jelent élni. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Ilyen egyszerű. Megmaradni a szőlőtőn. Megmaradni ő benne. És vicceltünk ezzel 2 héttel ezelőtt, hogy a megmaradni megint egy teljesítménynek tűnik. És kicsit később majd, ha olvassuk a 12. vers után, most hadd ne szaladjak előre, akár magadnak előreolvashatod, elrendelt dolog, hogy megmaradjunk. Elrendelt dolog, hogy megmaradjunk. Ez sem a mi teljesítményünk. Megint a szeretet témájáról beszélünk, hadd menjek tovább, és ki fog bontakozni, és fogjuk érteni. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. És ez egy kihívó szövegrész. Azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, itt Jézus beszél, ugye? Ez ugyanazt a képet hozza vissza, amivel a legelején kezdte. Én vagyok a szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt mondja, ha valaki nem marad bennem, vagy hogy van? Igen, aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Tehát én megmaradok ő benne, és ő megmarad én bennem. Ennyi a feltétel. És aki ilyen, az terem sok gyümölcsöt. Azaz, az életem törekvése egy valamilyen szinten rejtélyes dolog. Valami furcsa, valami olyasmi, ami a kultúránkban nincs benne. Azt mondja, hogy nem számít, hogy mit csinálsz. Nem számít az erőlködésed, nem számít az erőfeszítésed. Azt számít, hogy megmaradsz-e én bennem. És hogy én megmaradok-e te benned. Ha reggel felkelsz, és azon gondolkozol, hogy mit tehetnél a mai napodért, akkor ez legyen az első kérdésed. Vajon megmaradok-e Krisztusban? És vajon ő megmarad-e én bennem? És megint ne hagyd, hogy ez szorongással töltsön el, hogy Úristen, akkor most mit kell csinálni? Nehogy már ne maradjak meg benne, vagy ő én bennem. Hogy fog ez működni? Hadd olvassak tovább, ki fog derülni. De amit értened kell ezen a ponton, hogy az életed frontja az nem az, amelyik frontot a világ jelölt ki, ahol teljesítesz, ahol a te teljesítményeden, a te erőfeszítéseden múlik, ahol a te igyekezeted munkálja ki a szentségedet, vagy bármi ilyesmi, hanem az életünk frontja, hogy élek, vagy meghalok. Hogy a szőlőtőn maradok-e, vagy úgymond lemetsz ődöm róla. Mert onnantól nincs esélyem, mert én nem tudok életet produkálni. És aztán ennek a szövegnek a második fele, ez az a bizonyos kihívó rész, amely azt mondja, hogy mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. És nyilvánvalóan, tehát ez nyilvánvalóan nem igaz. Hát ne vicceljetek már, egy csomó világi ember él, és simán csinálnak egy csomó mindent Krisztus nélkül. Meg én is, amikor a legtestibb állapotomban vagyok, és úgy ébredtem föl, mint egy ateista, és nem is változtatok ezen jó sokáig, akkor is csinálok egy csomó mindent. Tehát miért mondja Jézus azt, hogy nélkülem semmit sem tudtok cselekedni? Szerintem azért mondja, mert nem tudunk semmi örökkévalót cselekedni. Nem tudunk semmi olyat cselekedni, amit igazából életnek hívnánk. Nem tudunk semmi olyat cselekedni, amit ő az ő örökkévaló bölcsességében kívánna nekünk. Ha Isten lehunja a szemét, akkor lát egy életet, a te életedet. És az az élet ámulatos. Lát egy életet, ahol az ő élete áramlik át rajtad. Isteni erő mozgat téged, Isteni erő tesz téged képessé, Isteni erő hat rajtad keresztül, és terem gyümölcsöt, tesz meg mindenfélét. Lát egy életet, amely az övének a kiterjesztése, a kiteljesedése. Lát egy életet, ahol ő ad, és te elfogadsz. Ahol övé a dicsőség, és tiéd a hála. Ahol megszabadulsz, és megnyugszol a saját munkádtól. És ennek ellenére történnek dolgok az életedben. Több történik, mint amennyit a saját kezeddel valaha meg tudtál volna csinálni. Ember feletti, önmagadon túl növő életet élsz. És békességben vagy, örömben, szeretetben, hálában. A szellem gyümölcseit termed meg. De ebből semmi nem valósul meg, ha nem maradsz ő benne. Ezeknek megvalósulhat a hamisítványa, az emberi erőfeszítésből létrehozott utánzat, ami tele van küszködéssel, aminek keserűség a vége, ami tele van meghiúsulással, ami egy csalódáshoz vezet, mert túl sok verejtékkel van összekeverve az az élet, amit Isten ígért nekünk. De ő nem ezt az életet ígérte, nem a teljesítmény, a hamisítvány életét, hanem egy gyümölcstermő életet. Úgyhogy a front az nem az, hogy te mire leszel képes, a front az, hogy megmaradsz-e ő benne, és ő te benned. Mert ha így lesz, akkor sok gyümölcsöt teremtek. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, ezeket összegyűjtik, tűzre vetik és elégetik. Ez nem az üdvösség elveszítéséről szól, azt már letisztáztuk. Ez egy példa, egy példázat, ahol azok a szőlővesszők, amik nem teremnek gyümölcsöt, csak egyszerűen haszontalanná válnak. És úgymond, hogy mondjam, hogy ez érthető legyen. Nekem van egy kocsim. Kettő van. Az egyik nem terem gyümölcsöt. Néhány probléma miatt ott áll az udvaron, és évek óta nem mozdul egy centit sem. Nem jó neki sem, és nem jó nekem sem. Kidobom azt az autót? Nem. Meggyűlöltem? Nem. De nem él. Úgy értem, nem tölti be azt a szerepét, amire ki lett találva. Úgymond rendellenes az állapota, és ennek a következményeit éli meg. Mint az a szőlővessző, amely elszakad a szőlőtő életéről, és nem terem gyümölcsöt. Egyébként, ha a 16. verset olvassuk, akkor ez a képlet abban a formában, ahogy itt látjuk, nem is lehet igaz hívő emberre. A 16. vers azt mondja, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától, az én nevemben megadja nektek. Úgyhogy, ha valaki nem terem gyümölcsöt, ami kizárt életstílusként. Úgy értem, hogy valaki egy keresztény az egész életében egyszer se teremjen gyümölcsöt, az azt jelenti, hogy akkor ő nem keresztény. Nem tudok más képletet elképzelni. De ugyanakkor ez alkalmazásként az én életemre mégiscsak igaz, Mert az a bizonyos megmaradni ő benne, és ő megmarad én bennem, az lehet egy olyan front, ahol én folyamatosan veszítek, ahol valójában nem is harcolok, és az életem a saját küszködésemnek és erőlködésemnek a gyümölcseit termi meg, és nem Isten életének a gyümölcsét. Úgyhogy lássuk tovább. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Ez volt az első definíció arra, hogy mit jelent az, hogy ő megmarad én bennem, és hogy én megmaradok ő bennem. Mi volt a definíció? Nem, ha a beszédeim megmaradnak bennetek. Ez volt az első. De ez megint összecseng az előzővel, hogy ti már tiszták vagytok az ige által, amit hallottatok. Tehát, ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesztek. Oké, akkor nézzük ezt a 7. és 8. verset egybe. Ha megmaradtok én bennem, és a beszédeim megmaradnak ti bennetek. Oké, tehát az első még mindig rejtélyes. Ha megmaradtok én bennem. Ezt még nem értjük, hogy ez mit jelent. Zavarba ejtő. De az ő megmarad mi bennünkre, itt ad egy definíciót, mégpedig a beszédeit. Ha a beszédeim, mert megtartjátok, ha azok megmaradnak ti bennetek, akkor a dolog elkezd működni. És utána jön a kérés. Bármit akartok, kérjétek és megadatik nektek. Szerintetek ez igaz? Tehát most komolyan, tehát bármit kérsz az atyától, megkapod? Most tedd a szívedre a kezedet. Tehát most tényleg? Ha ő is úgy akarja. Igen, ez nagyon fontos. Tehát itt a, ha bármit követelsz az atyától, megkapod. Ez stimmel? Ha bármit követelsz az atyától, a tiéd lesz. Nem. Ha bármit kértek, bármit kértek, megadatik nektek. És itt Gábor mondja, ha az ő akaratában van, a kérésnek pont ez a lényege. A kérés, erről olyan sokat beszéltünk már itt, az egy olyan megnyilvánulás Isten előtt, ahol te mindenfajta képmutatás nélkül kifejezed a vágyaidat, hogy mit szeretnél. Valójában sebezhetővé válsz, valójában kockáztatsz, valójában odaállsz Isten elé, és mindenfajta rejtőzködés nélkül felvállalod, hogy én ezt szeretném, én ezt szeretném, én ezt most kérem. De a kérésben a lényeg, a hozzáállás az, hogy nem követeled, azaz meghagyod Istennek a szabadságot arra, hogy ő döntse el, hogy ezt megadja-e neked, vagy sem, és hogyha igen, mikor. És ha nem adja meg, ha ő úgy dönt, hogy nem, akkor sincs semmi baj, akkor is minden rendben van. Ahogy a te kérésedhez egy feltétel, egy fenyegetés, egy zsarolás kapcsolódik, abban a pillanatban az már követelőzés. És a zsarolás valahogy így néz ki. Ugye szeretsz engem, Uram? Mert ha szeretsz, akkor ezt megadod nekem. Ezt hívják zsarolásnak. Jól mondom? Ez a zsarolás. Isten nem lehet zsarolni. És igen, a kéréseinket, ha az ő nevében, ha az ő akarata szerint kérünk, megadja nekünk. De én ezen még tovább is mernék menni. Isten egy szerető atya. Isten, értem, miért ne akarná megadni? Miért ne akarná megadni? Hát esetleg, ha nincs a hasznomra, igaz? Ha esetleg valami jobbat készített. Ha esetleg nincs itt az ideje. De ezek mind olyan közbeavatkozások, amelyeket én akarnék. Tehát én nem tudom, hogy mi a jó nekem. Ha mostantól Isten átváltozna egy dzsinné, és minden kívánságomat teljesíteni, valószínűleg tönkretenném az életemet, a sajátomat és másokét is. Ugye te állandóan válságmenedzselő kéréseket kéne kérnem tőle, mert az előző kérésem teljesítésével elindult egy lavina, amin keresztül elkezdett szétesni az én és a környezetem élete. Rövid, közép, hosszú távon, nem tudom. De engem megnyugtat, nekem biztonságos, hogy egy szerető atya, Isten a végtelen bölcsességében felülbírálja a kéréseimet. Hogy az szerint ad nekem, amit az ő szeretete diktál, ami hasznos, ami jó, ami összhangban van az ő tervével, amely csupa szeretet, és amely mindössze figyelembe veszi a többi résztvevő érdekeit is. Mert ha én kérek, akkor csak magamra gondolok. Ha én kérek, lehet, hogy csak a néhány körülöttem lévő emberre gondolok. És nem is tudok bekalkulálni a kérésem bölcsességébe a több száz, több ezer, több millió ember érdekeit. Ezt Isten tudja megcsinálni. Úgyhogy amikor sebezhetővé válok előtte, amikor felfedem előtte a vágyaimat, akkor azokat kérésként hozom. És igazából szeretném, hogy ő döntsön, hogy ő vezessen, hogy az ő akarata legyen meg itt a földön, mint ahogy a mennyben is. De amúgy a hozzáállása, amúgy a szíve, az az, hogy megad mindent, amit csak kérünk, ha megmaradunk ő benne, és ő megmarad mi bennünk. És ha megmarad mi bennünk, az mit is jelent? Hogy emlékszem a szavaira, hogy az ő beszédei megmaradnak én bennem. Az ő beszédei tanítják a szívemet arra, hogy hogyan dobban az ő szíve. Ha az ő beszédei megmaradnak én bennem, akkor a kéréseim egyre érettebb kérések, egyre Isten szerint valóbb kérések. És ez nem jelenti azt, hogy abban ne lehetne benne mindenféle vicces és klassz és érdekes dolog, de akkor is a szabadságomat teljesen megélve, egyre érettebben, Isten szívével, egyre inkább összhangban kérek. És ez nem jelenti azt, hogy akkor, ha érett vagyok, akkor nekem csak ilyen vallásos kéréseim vannak. Ó, Uram, áld meg őt, meg áld meg őt. Nem, az is egy kérés, hogy tudom, hogy szabad vagyok. És hogyha valamit szeretnék, akkor azt én Istennel szeretném. És hogyha tudod, valamiben örömömet találom, akkor azt se szégyellem előle, és így tovább. És bátran fölállok, és élek, és vállalom azt, aki vagyok. És hogyha van velem valami baj, Uram, azon is módosíthatsz. Itt vagyok előtted, a szívem nyitva van előtted. Bármikor szólhatsz, bármikor megérinthetsz, bármikor megváltoztathatsz. Hallja a te szolgád. Itt vagyok. Legyen én velem a te akaratod, a te neved, a te szereteted szerint. És a második rész, figyeljetek, mert az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesztek. Mi az atya dicsősége? De figyelj, ezt nem halljátok, én se hallom, én is most hallom először, figyeljetek. A mindenható Isten meg akar dicsőülni. Miben dicsőül meg? Kórusban mondjuk. Hogy mi sok gyümölcsöt termünk. Figyelj, hogy mi sok gyümölcsöt termünk. Oké, amikor te összeszeded magad, és 10 körömmel kaparva, a fogaidat összeszorítva igyekszel, akkor, és sikerül, akkor az dicsőséges vagy nem? Az nem. Az nem gyümölcs. Az az emberi erőfeszítés eredménye. Jó keresztény vagy? Összekaptad magad? Gratulálok. Isten nem dicsőíti. Oké, elengedted magad? Hátra dőltél? Megmaradsz ő benne? És valami történt. És az dicsőséges, mert az gyümölcs. Értitek? Rossz fronton harcolunk. A világ egy rossz frontot nyitott az életünk számára, amit meg kell tagadnunk, ahol nem harcolhatunk. Rossz falnak támasztottuk a létrát, hiába mászunk át. Rossz helyre jutunk. Isten azt mondja, hogy abban dicsőül meg, hogy mi sok gyümölcsöt termünk. És akkor leszünk a tanítványai Istennek. Tanítvány akarsz lenni? Hagyd abba a küszködést. És erősödj meg az odafigyelésben és a benne való megmaradásban. Tanítvány akarsz lenni? Akkor az életét fogadd el, és az életét fejezd ki. Ne küszködj! Mert ez azt mondja, hogy ha sok gyümölcsöt termünk, akkor leszünk a tanítványai. És tadá! 9. vers. A nagy szeretet vers, figyeljetek, itt leplezi le, hogy mit jelent megmaradni ő benne. Oké, megmaradni ő benne, figyeljetek. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Hallottátok ezt? Ezerszer hallottátok, ezerszer. De hallottátok? Én nem hallottam, én most hallom először. Ahogyan az Atya szerette Jézust, ahogyan a tökéletes szent Atya Isten szerette a tökéletes és szent Fiú Istent, pontosan úgy, azzal a mennyiséggel, minőséggel, mélységgel, szélességgel, hosszúsággal, magassággal, azzal a szeretettel szeret Jézus az Isten téged. Megvan? Nincs meg. Tudom, hogy nincs meg. Tudod, hogy ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem szúrhatod el. Ez azt jelenti, hogy minden a tiéd. Ez azt jelenti, hogy feltétel nélkül életet élsz. Ez azt jelenti, hogy áldott vagy. Ez azt jelenti, hogy Isten sosem fordul el tőled. Ez azt jelenti, hogy sose esel ki az ő szeretetéből, az ő jó szándékából, az ő jóságából, hogy Isten veled van, és soha nem lesz ellened. Ezt nem érted? Hogy azzal a szeretettel, amivel az Atya szerette a Fiút, azzal szereti a Fiú az embert. Téged. És íme a parancs, maradj meg az én szeretetemben. Emlékeztek Jánosban, aki fél nem lett teljessé a szeretetben, a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet, és aki fél nem lett teljessé a szeretetben, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem tudom elfogadni a szeretetet, nem vagyok hajlandó elfogadni, kifogásaim vannak, van egy saját világképem, van egy hiedelemrendszerem, amiből valahogy mindig, mint egy angolna, így kicsúszok alól, hogy Isten valahogy mégse szeret engem. De ez hazugság, ez hazugság, ez az a front, amin igazából harcolnod kéne, megmaradni a szeretetében, és ez a hit harca, ez csak arról szól, hogy mit hiszel, hogy mit gondolsz, hogy miről vagy meggyőződve, hogy milyen hazugságoknak engeded meg, hogy felnőjenek a lelkedben, és elválasztanak Istentől. Nem ő fog elfordulni tőled, te fordulsz el tőle. Te mondod azt, hogy ezért meg ezért biztos nem szeretsz. És ott van az emberi teljesítmény, ott vannak a vallásos normák, ott van a te én képed, ott lehet bármi. Bármi, a bűn, bármi, találd ki, nevezd meg, jó lesz. De ez egy feltétel nélküli ígéret. Ahogyan az Atya szeretett engem, én is úgy szeretlek titeket. Maradjatok meg a szeretetemben. Ha nem maradsz meg ebben a szeretetben, akkor hogy teremhetne gyümölcsöt az életedben? Mert mit jelent a szeretet gyümölcs termése? Az, hogy Uram, félek, Uram, baj van, Uram, nehéz az élet. És ő azt mondja, hogy szeretlek. És ad erről egy kijelentést. Szélesség, hosszúság, magasság és mélység. És én ezt elhiszem. Én csak azt mondom, hogy akkor ez valós. És megengedem, hogy a gondolataim ennek megfelelően változzanak. És ez a szeretetség egyszer csak békességet hoz, nyugalmat hoz. Ez a szeretetség egyszer csak meggyógyítja a lelkem sebeit. Ez a szeretetség egyszer csak erőt ad. Ez a szeretetség egyszer csak elkezd működni bennem, és Isten tölt be engem egészen, és valóban megismerem őt. Ugye emlékeztek, Efézusban azt olvastuk, hogy Krisztus lakik a szívetekben hitáltal, és mélyen belegyökerezzetek az isteni szeretetben, sőt, az egész életeteket erre építsétek. Gondolj bele, amikor az egész életedet erre az isteni szeretetre építed, amikor számítasz rá, amikor reggel úgy kelsz fel, hogy én nem egy koldus vagyok, én nem egy senki vagyok, én nem egy megtűrt senkiházi vagyok, hanem én a mindenható Isten fia vagyok, én az ő lánya vagyok, ő engem szeret, ő az életét adta értem, és úgy szeret, ahogyan az Atya szerette a Fiút, és ebből nem engedek, és én erre számítok, és ez az elvárásom. És amikor Istenre nézek, akkor ezt az arcot látom, akkor ezeket a tetteket várom, akkor ez az az élet, amiben a tapasztalataimat szerzem. Értitek? Én nem értem. Csak lassan. És Isten beszédei, annak a helyes hasogatása, ezen múlik, hogy milyen képem lesz Isten szeretetéről, és haragszom a vallásos tanításra, haragszom az emberi teljesítményt előtérbe helyező, leegyszerűsített, világias, vallásos tanításra, mert ott van bennünk a vallásos vágy, annyira szeretjük meghallani, mert azt értjük, a régi bűnös természetünk így gondolkozik, törvény alapján. Mondd, mit kell csinálni, és megcsinálom. Ha megcsinálom, jutalmat kapok, ha nem csinálom meg, akkor elmarasztalnak. És ez a rendszer érthető, ezt értem, ez egyszerű. De halál van benne, halál van benne. Ha sikerül csinálnod, akkor is halál van benne, ha nem sikerül, akkor is. Ha sikerül, azért van rossz viszonyod Istennel, mert ő tartozik neked, és ő a te szolgád, és az adósod, és amikor ezután nem teljesít, jogosan sértődsz meg, és vagy megkeseredve, mert megadtad Istennek, amit kellett, és ő tartozik neked, és nem csinálta, amit ígért. A vallásos ember beteg Isten képe. És ugyanígy fordítva, amikor nem teljesítesz, akkor elbújsz a bokor mögé, és Isten kérdezi, hogy hol vagy Ádám, hol vagy Ádám? Mire te mondod, hallottam, hogy jöttél. Ez a viszonyunk. Te jössz, én el. Mert félek tőled, mert tudom, hogy kárhozat alatt vagyok, mert tudom, hogy stiklis vagyok, hogy tudom, hogy vaj van a fülem mögött, és ez mind hazugság. Elvégeztetett. Jézus Krisztus munkája bevégzett. És ahogyan az Atya szerette őt, ő úgy szeret téged, és soha semmilyen módon nem fog ez megváltozni. Maradj meg az ő szeretetében. Hogyan? Ha a parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogy én is mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Megmaradni a parancsolatokban, megmaradni ezekben a beszédekben, emlékezni rá. Ugye nekem ki van írva a monitorom szélére, és naponta többször elolvasom, újraolvasom, mert meg kell, hogy maradjak benne. Ha nem marad meg az elmémben, ha nem marad ott ez a beszéd, akkor visszatérek az elképzeléseimhez, akkor visszatérek a régi rendszerhez, akkor megint elkezdek állatokat áldozni, akkor megint elkezdek teljesíteni, akkor megint elkezdem a régi rendet, a régi kényelmes, bevált, de halált hozó rendet élni. Emlékezz rá, hány versre, legalább egyre, ami jelent neked valamit, kettőre, háromra. Emlékezz rá, maradjanak meg Isten beszédei benne, tartsd meg őket. Jézus mindig megmaradt az Atya szeretetében. Ezt jelenti élni. Ezt jelenti élni. És ha élsz, gyümölcsöt teremsz. Ha élsz, mindaz, amiért eddig küszködtél, mindaz, amire eddig vágytál, az az élet teljes, természetes velejárójaként megterem az életedben. Ha élsz, azaz megmaradsz Isten szeretetében, ha tudod, hogy ő szeret, ha élsz, könnyű kérni. Mert a kérés veszedelmes dolog. A kérés veszedelmes dolog. Tudjátok, miért veszedelmes? Mert sebezhetővé kell válni. Mert vállalnod kell annak a kockázatát, hogy te kimondtad a szíved legmélyebb kívánságát, és lehet, hogy nem lesz meg. És újra csalódnom kell magamban, az Istennel való viszonyomban, és nem tudom, a legtöbben nem kérnek. Mert kockázatos. De ha tudod, hogy szeretve vagy, ha tudod, hogy ölelve vagy, ha tudod, hogy Isten veled van, akkor nincs miért elbújni. Akkor megmutathatod magad. És akkor tudod, hogy az ő döntése a te életed felől a legjobb döntés lesz, és te azt a döntést vágyod. Még akkor is, hogyha nem a tiéd lesz. Még akkor is, hogyha ez azt jelenti, hogy nemet kell neked mondanod. Mert az ő nemében van egy sokkal gyönyörűbb igen, ami a kanyar után meglátszik, ami rögtön ott lesz a kanyar után, a domb után, csak át kell jutni a domb tetején, és ott van az az igen, aminek a fényében ez a nem csodálatos volt. Értitek? Ha megmaradsz Isten szeretetében, tudsz kérni, akkor átlátszó lehetsz Isten előtt, akkor nem kell félned attól, hogy ő meglát, hogy hozzád nyúl, hogy valahol átalakít, hogy dolgozik rajtad. Ha ő szeret, akkor szabad lehetsz. Ezeket azért mondom nektek, na most erre kíváncsi vagyok. Na miért mondod ezeket? Na miért mondod ezeket, Jézus? Mi az apróbetűs rész? Hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Olyetem egy nyomorult, eltolt életet éltek, hagyjátok már abba. Hagyd abba a küszködést. Állj meg, lazíts. Azért mondom, hogy az én örömöm benned legyen. Úgy értem, én egy örömteli életet élek. Én szabad vagyok, engem Isten szeret, és én megmaradok a szeretetében, mondja Jézus. És ahogyan ő szeretett engem, úgy szeretlek én is titeket, ezt adtam nektek, ezért haltam meg, ez a tiétek. Azért mondom, hogy örüljetek. Ennyi. És aztán a 12. verstől, és lehet, hogy ezt most lerövidítem. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. És aztán a 17. megint, ezt azért parancsoltam nektek, hogy szeressétek egymást. És közte van egy nagyon klassz magyarázat, lehet, hogy legközelebb megnézzük, de nem cseng ez össze a nagy parancsolattal, a Biblia magjával, amiről Jézus azt mondta, hogy ez a törvény szíve és minden további parancsolat ettől függ, ami valami olyasmit jelent, hogy minden további parancsolat ennek az alapjára épül rá, ezt színezi ki, ezt bontja ki, de ha ettől eltérsz, ha nem ezen az alapon áll, akkor az nem is igaz. Mi ez? Szeresd a te uradat és Istenedet teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. És aztán ehhez adjuk hozzá Jánost, és nem az a szeretet, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeretett minket előbb. És ha ő szeretett minket előbb, teljessé leszünk a szeretetben, és szeretjük Istent teljes szívünkből, lelkünkből, erőnkből, mert ő szeretett minket előbb. És amikor az ő szeretetét elfogadom, és viszont szeretem őt, akkor előbb-utóbb elkezdem magamat is szeretni. Elkezdem magamat is szeretni. És amikor elkezdem magamat szeretni, akkor szeret az Atya, szeretem magamat, szeretetben élek, szabad vagyok, kérek, nincs küszködés, nincsenek terhek, nincs amiért megkeseredjek, nincs amiért elfáradjak, csak egyszerűen élek, biztonságban vagyok. Tudom, hogy az én Istenem irányítja az én ösvényemet, hogy az utamat őrá bízom, és rendben lesz. És egyszer csak van miből szeretnem téged. Mert addig, azelőtt, az csak holt cselekedet. Az csak kedvelés. Az csak igyekezet. Az csak a vasárnapi mosoly. De ha élek, akkor meglátlak. Ha élek, akkor látlak, mint ahogyan az Atya lát engem. Úgy látlak én is téged. Azért mondom ezt nektek, hogy egymást szeressétek. Gyümölcs. Szeretet, öröm, békesség. Gyümölcs. Jó ez? Nem jó? Mennyei Atyánk! Arra kérünk téged, hogy megmaradjunk te benned, és a te beszédeink mi bennünk. Hogy megmaradjunk a te szeretetedben. És hogy kérjünk tőled, kérjünk, és te megad nekünk, és a tanítványaid vagyunk. És az a te dicsőséged, hogy sok gyümölcsöt termünk, és bármit kérünk, megadod nekünk. De az igazi kincsünk te vagy. Az igazi gyönyörűségünk te vagy, mert láttunk téged és elámultunk. Mert megnyíltunk előtted, és találkoztunk veled. És hogyha még soha nem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, mint az Istenedet, aki megment téged, akkor itt a lehetőség. Tedd meg most. Mindjárt elmondunk egy imát, amit, hogyha elmondasz velünk, akkor örök életet kapsz Istentől, feltétel nélkül, ajándékba. Mert Isten úgy szerette a világot, téged és engem, hogy az egyszülött fiát, Jézus Krisztust adta, hogy aki csak hisz ő benne, aki csak elhiszi, hogy ő van, hogy ő Isten, hogy ő meghalt a bűneinkért és feltámadt, aki csak hisz ő benne, annak örök élete legyen, és soha el ne vesszen. Úgyhogy csak mondd utánam, elfogadlak Jézus, te vagy a megváltóm, adj nekem örök életet, elfogadlak Jézus, bocsáss meg a bűneimet, és adj nekem örök életet. A te nevedben imádkoztunk, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. Ámen. Ámen. Oké. Köszönöm. Azt hiszem, hogy már ennyi. Igen.